Üdvözlök mindenkit, ez itt a 20. század intézet podcast csatornájának szöveg című sorozata. Jelenleg futó évadunkban olyan regényekről beszélgetünk, melyek a mai napig meghatározó részét adják a 20. századi történelemről alkotott képünknek és benyomásainknak. Középiskolás hallgatóink figyelmét felhívnám, hogy a regények, amiket sorozatunkban megvitatunk, egytől egyig ajánlott vagy kötelező olvasmányuk. Az előző adásainkban Kosztolányi Dezső, Édes Anna, illetve George Orwell 1984 című regényei kerültek terítékre. Az én nevem Lakházi Ákos, ez pedig a szöveg. Tartsanak velünk! A mai részben Kertész Imre regényéről, a sorstalanságról beszélgetünk. Az adásban rövid részleteket fogunk meghallgatni a regényből, melyek történelmi hátterhez fognak kapcsolódni, és rá fognak minket vezetni a megbeszélt témáinkra. Beszélgetésünk egyik apropójaként szolgál, hogy tavaly decemberben a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent a regény 33. kiadása, mely elérhető a Terrorháza Múzeum könyvesboltjában és webshopjában. Mai meghívott vendégünk dr. Soltész Márton, a Kertész Imre Intézet tudományos munkatársa. Szia Márton, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
A regény Köves Gyuri elbeszélésével mutatja be magyarországi zsidóság 1944-es helyzetét, mert a cselekmény kibontakozásával a deportált zsidók megkurcolását, lágerbeli életkörülményeit ismerjük meg.
Először némelyest bizonytalankodni látszott. Valójában, jegyezte meg, most kezdenek még csak igazán feltárulni a rémségek, és hozzátette, hogy a világ egyelőre értetlenül áll a kérdés előtt. Hogyan, miként is történhetett mindez egyáltalán meg? Nem szóltam semmit. És akkor egész felén fordulva egyszerre csak azt mondta, nem akarnál, fiacskám, beszámolni az élményeidről? Elcsodálkoztam kissé, és azt feleltem, hogy roppant sok érdekeset nemigen tudnék mondani néki. Akkor mosolygott kicsikét, és azt mondta, nem nekem, a világnak.
Ehhez kapcsolódóan kérdezném, Márton, hogy történhetett meg az, hogy Kertész Imre 1973-ban megírta, befejezte a könyvet, ugye, amit 13 évig írt, viszont ennek ellenére szinte 2 évig elhúzódott a kiadás, tehát milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy később mutatták be, mint eredeti tervek szerint Kertész Imre szerette volna.
Eredetileg a Magvetőhöz vitte, de ott visszautasították, mondván, hogy nem elég hiteles, és hiányolták belőle a tragikus pátoszt, amellyel a korba úgynevezett antifasiszta tematikához viszonyulni illett volna. Visszatetszőnek, sőt, tulajdonképpen blaszfémnek érezték azt például a krematóriumokat látva. Ugye azt mondja, hogy először azt gondoltuk, hogy ez valami tréfa.
És hát bőrgyárnak gondolták, nem, hogyha jól emlékszem.
Bőrgyár. Ugye találgatnak ott, és ezt a lektorok visszautasították, ezt a fajta hozzáállást, ezt a hangvételt. Így erről a témáról nem lehet beszélni.
Külföldről esetleg érkezett valami ellentétes reakció, vagy ott is hasonlóan gondolkoztak erről a témáról, hogy nem hangsúlyozzák ki eléggé a németek bűnösségét?
Onnan kéne kezdeni, hogy hogyan jelent meg az első kiadás, milyen körülmények között. Ugye Kertész egyhelyütt elmesélte, hogy nagy meglepetés érte, amikor az 1975-ös első, ugye szépirodalmi féle kiadás megjelenése után nem találta a könyvesboltokban a könyvet. És hát nagy naivan megörült, mert azt gondolta, hogy ekkora lehet az érdeklődés a könyv iránt. Aztán kiderült, hogy a kiadó Csont utcai raktárában áll az egész készlet. Akkor aztán saját maga megvásárolt és taxiba pakolt egy adag könyvet, és azt dedikálva szétosztogatta az ismerősei között. Tehát azt gondolom, hogy az első kiadásnak úgy szólván elhanyagolható társadalmi hatása lehetett, hogyha egyáltalán volt. Az persze legenda, hogy a sajtóban nem volt visszhang. Tehát született róla mondjuk egy tucatnyi hosszabb, rövidebb, jobbára egyébként rövidebb cikk. Többek között a kötet lektora és felelős szerkesztője Ács Margit tollából, aki már akkor értette ezt a könyvet, és el volt ragadtatva tőle. A befogadás történeti fordulat az valamikor a 80-as évek közepén lehetett, bár már 79. júliusában megjelent a Neue Zeitung című budapesti német nyelvű újságban egy kertész elbeszélés, egy bizonyos Falvai Alfréd fordításában, de a sorstalanság az csak 80 1945-ben jelent meg külföldön, ráadásul először nem is németül, hanem svédül, és nem is Sorstalanság, hanem Lépésről lépésre címmel. Aztán 90-ben jelent meg az NDK-ban németül, de hát ez az első két kiadás ez nem igazán sikerült, úgyhogy mind a kettő megjelent, aztán később más címmen, más fordításban javítva. A hazai viszonylatban szerintem a Spiró Györgynek a 83-as Non haben sua fata, a Sorstalanság újraolvasva című cikke volt az, ami fordulatot hozott a recepcióban. Ugye ez egy kolumnás cikk volt az Élet és Irodalom hasábjain, és szerintem ez volt az írás, amely a szélesebb értelembe vett irodalmi közvélemény figyelmét is ráirányította a könyvre. És valószínű, hogy szerintem, hát annak alapján, akikkel én beszélgettem kortársakkal, ez a 85-ös kiadás volt az első szövegélmény. Tehát tulajdonképpen 75-ben nem robbant, 85-be robbant a könyv, 10 évvel később, és ugye akkor indul a nemzetközi, hát azt nem mondom, hogy karrierje, de akkor utána figyelnek fel rá.
Ennek nagy köze lehetett ahhoz, hogy 1975-ben a kommunista hatalom művészeteket 3 csoportba sorolta. A tiltott, tűrt, támogatott kategóriák közül Kertész Imre a tűrt kategóriába lett besorolva. Hogyan változott Kertész Imre megítélése az 1989-90-es rendszerváltoztatást és a Nobel-díj 2002-es elnyerését követően?
Először arról mondanék néhány szót, hogy ő hogyan élte meg ezeket a fordulatokat. Jóformán a rendszerváltozás előtt nem publikált egyebet, mint a könyveit, illetve a könyveinek az egyes fejezeteit folyóiratba. A kudarcnak megjelent egy részlete a kortársban. De könyvek mindig könyvekben gondolkozott, és publicisztikát nem írt. Tehát más szerző könyveiről, közéleti, politikai kérdésebe, irodalmi, esztétikai vitába ő nem avatkozott bele. Tehát az élet és irodalomba, az irodalmi sajtóba, az igazi irodalmi közéletbe, értelmiségi közbeszédbe, abban ő nem avatkozott bele. 89 után elkezdett publikálni, a Kritikában meg a 2000-ben sorra jelentek meg a Wittgenstein fordítással kapcsolatos feljegyzései, és hát ugye megjelent a Jegyzőkönyv című írása, ami egy csapásra híressé tette őt. Azt a Kornis színpadra vitte, mint monológot, és Eszterházy Iker novellát írt hozzá, ami később egy kötetben is megjelent, egy történet címmel ez a két írás. Tehát tulajdonképpen olyan kezet nyújtottak neki a fiatal írók, és akkor úgy bekerült a, hát azt nem mondom, hogy az establishmentbe, de úgy belépett a diskurzusba, tehát akkor ő egy szereplő lett, egy aktív szereplő az irodalmi életben. Erre jött rá a Nobel-díj, 2002-ben, amit azért megelőzött, ezt mindig hangsúlyozni szoktam, azért a 90-es években már Európában előadásokat tartott, felolvasásokat tartott. Ugye német nyelven gyakorlatilag előbb lett ismert, mint magyar nyelven. Kibontakozott az olvasótábor. Ez egy fontos dolog. Tehát a Nobel-díj nem a semmiből jött. Ugye ez egy döbbenetes tapasztalat volt, hogy Magyarországon nem tudták, hogy ő kicsoda. És rohantak a Nobel-díj után, és Kertész Ákos könyveit vették a könyvesboltba, mert csak annyit tudta, hogy a kertész. És hát ha író kertész, akkor az biztos a Bakra szerzője. Tehát a Sorstalanságot kevésbé ismerték.
Sok borzalmon kellett te keresztül menned. És azt feleltem, attól függ, mit tart borzalomnak. Bizonyára, mondta erre némiképpen feszélyezettnek látszó arccal, sokat kellett nélkülöznöm, éheznem, és valószínűleg vertek is talán. S mondtam neki, természetesen. Miért mondod, édes fiam? Kiáltott arra fel, de már-már úgy néztem a türelmét vesztve, mindenre azt, hogy természetesen, és mindig olyasmire, ami pedig egyáltalán nem az. Mondtam, koncentrációs táborban ez természetes.
Milyen műfaji besorolása van ennek a kötetnek, hiszem, ugye egy holokauszt eseménytörténetet mondd el, hogy egy fiatal fiút Budapestről 1944 nyarán hogyan szállítanak el, a végén Auschwitzba és több különböző koncentrációs tábort megjárva, egy évi szenvedés után hogyan sikerül neki túlélni ezt. Nevezhetjük-e a Sorstalanságot egyáltalán holokausz regénynek vagy lágerregénynek, vagy mi lenne az a kategória, amiben ez a mű besorolódik?
Ezek mindegyike. A K dossziéban részletesen Ugye az egy játékos öninterjú, a Kádos Szél című kötet, egy beszélgetés önmagával, egy platoni dialógus tulajdonképpen. Ott részletesen foglalkozik ezzel, hogy mi a lágerregény, mi a problémája neki a holokauszt kifejezéssel, és ezek alapján képet alkothatunk arról, hogy ő mit gondolt a regény műfajról, vagy azon belül minek nevezte volna ő a saját munkáját, vagy mi volt a szándéka. Német nyelven tavaly megjelent a Műhely naplójának egy része is, abban is találunk erre vonatkozóan sok értékes megfigyelést, mert ugye ő folyamatosan gondolkozott ezen, hogy mi legyen a forma. Én azt gondolom, hogy ezek mindegyike, de főként és elsősorban ez egy nevelődési regény. Egy lélektörténet, egy eszmélés történetről van szó, és hát a címbe emelt állapotnak a rajza, a sorstalanságnak a leírása a totalitárius diktatúrába saját sorsától, tehát a döntés, a gondolkodás szabadságától megfosztott egyénnek, ahogy a naplóban mondja a kertész, az individuumnak egy művészi és filozófiai pontosságú rajza. De mondhatni, hogy mérnöki pontosságú rajza.
Ezek lehetnek akkor a kötetnek az egyedi vonásai, ugye a többi holokauszt lágerregényhez viszonyítva.
Erről is beszél a Kádosziéban, hogy persze volt a Gera Györgynek a terelő útja, az Ember Máriának a hajtűkanyarja, Szépernőnek nagyon tetszett neki az Ember szak című regénye, ugye ez egy gyönyörű költői próza, de itt nála áthelyeződnek a hangsúlyok. Tehát nem a nyers tények, a klasszikus értelembe vett tragédia sokkolja az embert, hanem a fiúnak a gyanútlansága, elfogulatlan, szemtelen tárgyilagossága. Tehát kertész, és ez fontos, hogy ő az 50-es, 60-as években ugye vígjátéki íróként a színpadi gyakorlatba tanulta meg, hogy mi a komédia és mi a tragédia. És szakított azzal a tragédiával, amelynek a komédia a pandanja. A vallomásos történetmondás, vagy a külső megfigyelő elbeszélése helyett a folyamatos jelenlétet választja a hőse számára, hogy a ráeszmélés, a megfogalmazás folyamata legyen maga a kaland. Tehát, hogyha kalandregény, akkor ha van benne kaland, akkor ez a kaland, a megfogalmazás kalandja. Ez is lesz ugye annak a kötetének, a kései kötetének a címe, amiben a folyamatos jelenlét prózája című beszélgetés helyet kapott.
És hiába minden megfontolás, ész, belátás, józan értelem, mégse ismerhettem magamban félre valami halk vágyakozásféle, lopott, mint egy az esztelenségétől szégyenkező, s mégiscsak egyre makacskodó szavát. Szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban.
Kerti többször elmondta, hogy ezt a kötetet technikailag nem a holokauszról írta, nem a holokauszt regénynek szánta, hanem a Kádár rendszernek a burkolt bemutatására és kimondott kritikájára írta meg. Tehát hogyan jelenik meg a Kádár rendszernek a minősítése a könyvben, illetve hogyan jelenik meg a műben a totalitárius diktatúrák univerzális ábrázolása, amit ugye az auschwitzi élményei alapján megpróbált bemutatni.
Volt az Élet és Irodalomban ez a nyilatkozata, hogy a sorstalanságot a Kádár rendszerről írtam. Na most cirkusz lett belőle természetesen. Sokan utólagos belemagyarázásnak ítélték, de szerintem egy alapvető félreértés van itt. Én egyébként nem gondolom, hogy rendszerkritikáról volna szó. Kertész nem foglalkozott a Kádár rezsimmel, mert nem volt mit tanulmányoznia rajta, ő ezt pontosan ismerte. Éppen erről van szó, hogy a totalitárius diktatúra a lényegét tekintve mindig ugyanolyan, kitermeli a funkcionális embert, ez idáig világos. De tegyük hozzá, hogy Kertész ugye 45-ben érkezett haza, javában itthon volt már a koalíciós időkben, tanúja volt a Fordulat évének, Rákosi alatt a kitelepítéseknek, aztán a Rajper időszakának, tehát a totális terrornak, aztán 56 dicsőségének és tragédiájának is. Fontos ezt szerintem hangsúlyozni, hogy Kádár rendszer nincs 56 nélkül. És Kertész 56-ot a kudarcban is, és az angol lobogóban is megörökítette. De ami végképp rádöbbentette arra, hogy mi volna az írói küldetése, az értelmiség és az átlagemberek kiegyezése volt 56 után. Tehát a látszat demokráciában való kiegyezés. mert ez a bűnben fogant megalkuvás volt a funkcionális embernek a meleg ágya. Ez volt az a történelmi politikai konstelláció, amikor Kertész felismerte a 20. század tragédiájának a folyamatosságát. Illetve azt, hogy miféle komédiává fordult át a század tragédiája. Ez a konszolidáció címen. Mert ugye ezt mondták, hogy kádári konszolidáció. És szerintem akkor lett a vígjátékíróból regényíró, amikor ez a heurézis megtörtént. Volt egy bonyolult átmenet a két életforma között, erről a hagyatékban maradt műhelynapló alapján alkothatunk valamiféle képet, de aztán győzedelmeskedett a kollaboráns fölött a szabadságvágyó, a gondolkodó ember, mert ugye azt mondja a kádosszéjében, hogy a túlélés az kollaboráció. És akkor azt mondja, hogy én most pedig nem fogok kollaborálni, hanem...
Amit 15 évesen a táború megcsinált, az felnőttként már a rendszerben nem fogja.
Igen, tehát hogy a Kádár rendszerben ő ezt nem fogja folytatni, hogy ő ilyen vígjáték íróként itt ilyen színekúra állásokban tölti az időt, és közben láthatatlan marad, hanem elkezdi azt a belső munkát, hogy fölhozza az igaz gyöngyöt, ami az ő személyiségének a mélyében ott van. És ez ebből a tapasztalatból származik, de ehhez kellett ez a klíma.
Térjünk rá a kötetnek a számomra legérdekesebb részére, a megjelenő identitáskrízisre.
Most már meg tudnám mondani néki, mit jelent az, hogy zsidó. Semmit. Nékem, s eredetileg legalább semmit. Míg csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz. Nincs más vér, és nincs egyéb. Csak adott helyzetek vannak, és bennük levő újabb adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt. De én éltem végig.
Ez a visszatérő identitásválság, ugye, hogy a zsidók magyarnak, a magyarok pedig zsidónak tartják, mennyiben vezethető vissza Kertész Imrének a saját identitásérzésére, vagy identitásválságára?
Visszavezethető, ez nem vitás, de azért én amellett lobbiznék, hogy nézzük inkább a műveket, tehát a szövegeket. Ne feltétlenül kapcsoljuk össze, nem lehet természetesen elválasztani, mert ugye a műhely naplójába, ami most Heimweh nach dem Tod címmel megjelent... Ugye
ez a honvágy a halálba.
Igen, ebben azért leírja, hogy milyen küzdelmet okozott neki élettörténetével való számvetés, hogy tulajdonképpen mindig önéletrajzot ír. De hogy ne az esetleges egyedi tragédia legyen a középpontban, hanem Auschwitz tapasztalatát tudja univerzálissá tenni, ez lenne a feladat, hogy dacára annak, ahogy a kudarc végén mondja az elbeszélő, a köves nevű elbeszélő, hogy én csak a számomra lehetséges egyetlen regényt tudom megírni, tehát mindig ugyanazt élni és írni, ugye ezek ilyen visszatérő morális és szakmai maximák Kertésznél el tudjon szakadni az önéletrajziságtól, és valamilyen magasabb művészi formába tudja sublimálni az élményt.
A csendőrse okozott végül nagyobb kellemetlenséget. Először megrémültem tőle kissé. Épp a fejem fölött a baloldali ablaknyílásban bukkant fel nagy hirtelen az arca, s még be is világított hozzánk a zseblámpájával. Az első nap estéjén, vagy inkább az éjszakáján már, megint egy hosszabb veszteglésünk alatt. De hamar kitűnt, jó szándékkal érkezett. Emberek, ezt a hírt jött csak tudatni. A magyar határhoz érkeztetek. Egy felhívást, mondhatni kérelmet kívánt ez alkalomból intézni hozzánk. Az volt az óhaja, hogy amennyiben bármelyünknél még netalán pénz, vagy egyéb érték maradt volna, úgy azt adjuk át őnéki. Ahová ti mentek, vélekedett ugyanis, ott többé már nem lesz szükségetek értékekre. És ami még nálunk volna, azt a németek amúgy is mind elveszik majd tőlünk, biztosított. Akkor már, így folytatta, odafenn az ablakrésben tovább, miért ne inkább magyar kézbe jusson. És rövid szünet után, amit valahogyan ünnepélyesnek éreztem, egyszerre melegebbre forduló, igen, magunk közti, és bizonyos kép valahogy mindenre feledést borító, mindent megbocsátó színezetű hangon azt is hozzátette még, hiszen ti is magyarok vagytok végeredményben.
A közepben milyen módon jelenik meg esetleg a magyar identitás?
Finoman szólva problematikus, de egyébként nem csak a magyar, hanem általában a nemzeti a vallás és a faji identitás, ami nagyon problematikus. Sajnos hozzátartozik az életmű befogadás történetéhez a több évtizedes Imre kertészezés. Azért oszlassuk el a tévhiteket, kertész magyar író volt, és büszke volt a magyarságára. Ha máshonnét nem, akkor az angol lobogóból ezt a büszkeséget ezt minden olvasója kiérezheti. Itt a fiú számára, a sorstalanság főhőse számára ugye problematikussá válik minden címke, amit ráragasztanak az emberre. Ugye tulajdonképpen még a finneknek is azt mondja, hogy amikor azok üzletelnek az ennivalóval, hogy mocskos zsidó. Rádöbben arra, hogy ezek a jelölők nincsenek, ugye, ahogy az idézetben is szerepelt. Itt tulajdonképpen ezek jelölők és címkék és indokok, vagy érvek semmiképpen sem az ember lényegét jelölik meg. Tehát ezeket dekonstruálja ez a történet, ezeket a jelölőket. Tehát azt mondja, hogy a Auschwitz tapasztalatában, ott, amikor jelen van, akkor döbben rá, hogy nem érvényes az a nyelv és az a szempontrendszer, ami addig Európában mérvadó volt, hogy az ember melyik ország, vagy Európa, vagy nem Európa, vagy orosz, vagy lengyel, milyen vallású, ezek megszűntek, ezek az értékkategóriák. Az érték, az itt azt hiszem egy ilyen központi kulcsfogalom. Hát lehetne a sorstalanságnak egy értéketikai megközelítése is, és amikor erről beszélünk, akkor itt a nemzeti identitás, a faji identitás, a vallási identitás, ezek az értékek. Mik azok az általános európai principiumok, amelyek akkor, amikor elviszik őket, akkor még vannak, az ő fejében is vannak, ugye von Haushaus vannak az iskolából, a családból, ugye ott imádkozik a rokon bácsi, és hogyan fordul ez ki? Vagy tehát a színe utána fonákja, hogyan látszik meg.
És kik voltak azok a kötetben, akik érezhetően befolyásolták és hatással voltak a főszereplőnk Köves Gyurinak az identitás krízisében?
Citron Bandi mindenképpen kiemelt szerepű, de hát identitás formáló hatása volt minden olyan találkozásnak, amelyet a kertész megírt. Tehát tulajdonképpen nincs üres járat a regényben, szerintem csupa kulcselenetből áll össze, ezért is érezzük olyan sűrűnek, tehát a családtagok, a rendőr, a csendőr, a különböző foglyok.
Balszerencsés ember.
Balszerencsés ember, és az újságíró, majd aztán később ugye ismét a családtagok, meg a szomszédok, ezek mind a hős önmagára eszmélésének az állomásai, ezek a találkozások.
Beszélgetésünk vége felé még arra szeretnék fényteríteni, hogy milyen volt a sorstalanság társadalmi elérése. Tehát milyen hatással lehetnek a történelmi eseményekre építő szép irodalmi művek az ilyen közös társadalmi emlékezetnek a formálásában?
Azt hiszem, hogy kertész annak örülne, ha azt mondhatnánk, hogy az ő életműve aktív immunizáló hatással van az újabb és újabb generációkra. Egész pályája során hirdette, hogy egyrészt Auschwitz nem felfoghatatlan, igenis meg lehet magyarázni, meg is kell magyarázni, másrészt nem páratlan és egyszeri esemény volt. Meg kell értenünk ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ismét. Én így láttam, hogy egy ilyen aktív immunizáló szerepe.
Sikerült ez számára a megjelenés követően?
A Nobel-díj után ugye először ajánlott, aztán egy ideig kötelező olvasmány volt. Még jól emlékszem, a 2000-es évek közepén volt egy olyan ötlet, hogy minden érettségiző kapjon egy sorstalanság kötetet. Akkor még a szemetes kukákban is voltak könyvek, és akkor nyilatkozta a kertész, hogy ne ajándékozzák el az én könyveimet. Tehát ezek a túlzások, amikor ilyen kurzusszerűen valamit megpróbálnak proponálni. Én azt hiszem, hogy a hatása megvan, a hatása megkérdőjelezhetetlen, és tulajdonképpen most jutunk el odáig, hogy lehet a kertészről most már előítéletmentesen beszélni, meg most, hogy lezárult az életmű, most már lehet elfogulatlanul. Amikor a Nobel-díjat megkapta, az a gyűlölet cunami, ami rázódult, az gyakorlatilag ugye rögtön polarizálódott a megítélése, szélsőségesen polarizálódott, tehát nem lehetett a szövegekkel foglalkozni. Most ugye megjelent ez a csinos kiadás, az új kiadás, a 33. kiadás, Remélem, hogy sok fiatalhoz eljut, és végtelenül kíváncsi vagyok, hogy mit nyit meg bennük. Mert most, hogy újraolvastuk, és szövegszerűen betűről betűre megvizsgáltam, és összevetettem a korábbi kiadásokkal, én úgy látom, hogy ahogy az egész a részhez, a rész az egészhez szépen arányosan viszonyul, ez a szöveg ma is aktuális, tehát él. Tehát meg tudja szólítani az abszolút, embert, és abszolút. Van egy időtlen üzenete. És most már lassan kimennek azok a generációk, amelyek ehhez indulatilag viszonyultak, és jönnek az új nemzedékek. Hát ez lesz a próbája tulajdonképpen a könyvnek.
Mindenek előtt is azonban meg kell mozgatni a közvéleményt, eloszlatni a fásultságot, közönyt, sőt kételyt. A közhelyek itt mit sem érnek. Az okok az igazság feltárására van. Ő szerinte szükség. Bármi fájdalmas megpróbáltatás is, szembenéznünk vele. Az én szavaimban sok eredetiséget, egészükben a kor megnyilvánulását, az idők, ha jól értettem, valami szomorú bélyegét látja, ami új, egyéni szín a tényanyagok fárasztó áradatában. Így mondta, és a véleményemet kérdezte. Megjegyeztem, hogy elsőbben is a magam ügyét kéne elintéznem, de félreérthetett. Úgy látszik, mert azt mondta. Nem, ez már nem csak a te ügyed többé, mindnyájunké, a világé.
Kertész Imrének a munkásságában, tekintve, hogy ez volt az első megjelent könyve, hol helyezkedik el a sorstalanság? Ez volt a csúcspont, vagy sikerült a későbbiekben ezt valamilyen szempont meghaladnia?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon egységes és nagyon következetes életmű. A kedvenc monográfusa egy bizonyos Molnár Sára nevű irodalomtörténész kollégánk, ugyanegy téma variációi címmel írt róla könyvet az életműről, és ez nagyon tetszett a kertésznek ez a kis monográfia, mert úgy látta, hogy itt van végre ez a fiatal tudós, aki látja, hogy ez egy szerves egység. Tehát, hogy mindig ugyanazt a regényt éli és írja. És tulajdonképpen a sorstalanság ez az első variáns. De hogy ugyanannak a témának az egyfajta kidolgozása. És egyébként a kudarcot tartotta a legkedvesebb könyvének, amiben a sorstalanság előzményei közül is szövegszerűen szerepel néhány, például az Én a hóhér című korai elvetélt regényterv, amihez azért később is mindig, még a Végső kocsmába is visszakanyarodott, hogy a lót témához és egyáltalán az Én a hóhér kérdéskörhöz. A hóhér és az áldozat mineműsége vagy egyneműsége, ez rendkívüli módon izgatta őt, akár csak a funkcionális ember. De ezek ilyen esztétikai, filozófiai kérdések, amik végigvonulnak az életművön, és hát a totalitárius diktatúrák miben léte. Én azt hiszem, hogy ez köti össze az életmű darabjait a nyomkeresőtől, a sorstalanságon, a jegyzőkönyvön, ugye, ami a vámosokkal való húzavona, a felszámoláson, egész a Végső kocsmáig. Mindig ez a kérdés áll a fókuszban.
Beszélgetésünk végéhez érkezett. Soltész Mártonnak ismételten köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A Szövegpodcastunk korábbi felvételeit, adásait hallgassátok meg a 20. századintézet.hu-n, valamint iratkozzatok fel Facebook, Instagram, illetve YouTube csatornánkra. A Szöveg folytatódik, és következő adásunkban Szabó Magda Abigail című regénye került terítékre. Köszönöm szépen a figyelmet!